Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és kívánom a feltámadás Istenének, mennyi atyának vigasztalódását a gyászolóknak. Ezen a héten hosszas küzdelem és sok fájdalom közepette hitét megtartva megtért a mennyei atyához Botkó Borbé Orsolya testvérnünk, aki 2006-ban csatlakozott hitvalló bemerítéssel Krisztushoz és a helyi gyülekezethez. Élete példa volt, a búcsú istentiszteletet temetése 31-én lesz majd a Debreceni köztemetőben 14 órától a 2-es számú rovatorozóban. De a mai igehirdetésben feltétlenül szerettem volna, ha tekintünk arra az élet példára is, amelyet már ő győztesen megfutott. És megnéznénk néhány bibliai tanítást nekünk magunknak, akik még futunk. Tehát akiknek az élet van előtte, és azok a hitharcok és küzdelmek és lehetőségek, meg a szeretetnek jó cselekedete, ami a mi futásunknak még része. Paraklétus vigasztaló Szent Szellem, meg fogom majd magyarázni, hogy miért ezt a címet választottam, és milyen nagyon fontos üzenete is van ami számunkra ennek. A János evangéliumából olvasom a 14. rész első versétől kezdve, majd ebből a részből néhány szakaszt még hozzáolvasok. Ki lesznek vetítve Isten igéi, és vissza fog köszönni a vigasztaló, a paraklétos kifejezés itt. János 14.1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondta volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova még, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. 15. verstől, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát és másik pártfogót, vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, ugye a Szent Szellemet, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 26-os verstől, a pártfogó, a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a te szívetek, ne is csüggedjetek. Amen. Eddig Isten igéje. János apostol használja egyedül a írásaiban a paraklétosz kifejezést, majd mindjárt meg fogjuk nézni a jelentés tartalmát ennek, és el lehet gondolkodni, hogy 5 alkalommal használja 4-szer az evangéliumokban a Szent Szellemre vonatkozóan, és 1-szer pedig a levelében, az első levelében Krisztusra vonatkozóan, tehát 4-szer a Szent Szellemre vonatkozóan, 1-szer pedig magára az Úr Jézus Krisztusra vonatkozóan, meg fogjuk nézni ezeket a megjelenéseket, és ezeknek üzenetét is. János, mint egy 3-4 évtizeddel Máté, Márk és Lukács evangélista után jegyzi le a názareti Jézus életének és tanításának igazságait az evangéliumában. Tehát 3-4 évtized telik el az evangéliumok, 3 evangélium és a János evangéliuma születése között. Miért is volt olyan fontos Jánosnak, hogy ezt a paraklétosz kijelentést belefoglalja az evangéliumban, és mi az oka az eltérésnek, hogy a többi evangélista nem tartotta fontosnak, hogy ezt így leírja? Az oka ennek az, hogy az első keresztények abban a hitben voltak, hogy akik élnek és megtértek, azok nem halnak meg, hanem Jézus vissza fog jönni értük, és testben meglátják az Urat, és a halált már nem ismerik meg. Azonban eltelnek az évek, és Jézus visszajövetele késik, az emberi elképzelés szerint késik természetesen, és rendkívül komoly zavart okozott a tanítványoknak, hogy hát miért haltak meg a testvérek? Mi a probléma? Hát miért nem maradtak életben, míg Jézus visszajött? Miért haltak meg idő előtt? Ők úgy érezték, hogy idő előtt hunytak el a szeretteik, vagy azon gondolkodtak, hogy talán bűnt követtek el, vétkeztek, azért nem várták meg az Urat. Tehát rendkívül komoly feszültséget okozott a keresztények hitét is megpróbálta az, hogy elköltöztek a testvérek, pedig látszólag szerették az Urat, Krisztus követő életet éltek, és nem értették, hogy miért kellett meghalniuk. Már Pál apostol is találkozik ezzel a kihívással, ezért megírja két levélben is a tanítást, a tesszalonikai leveleket, az első és második tesszalonikai levelet pontosan nagy részt ennek szenteli, főleg az első levelét, amit Krisztus után 48-50-ben ír meg. János azonban már mélységében találkozik ezzel a kihívással, hisz elég sok embert kellett eltemetnie a szenteknek, méghozzá nagyon komoly odaszánt hívő embereket, többek között ugye kivégezték már Péter apostolt és Pál apostol is, mártír halált haltak, már zajlottak üldözések is a hitükére a keresztényeknek, őt magát börtönbe vetik, sokat megölnek, mártírt halált halnak, Néró idejében abból üztek sportot, hogy az Istennek szentelt életű testvéreket, családokat, gyerekeket kibehajtottak a római arénába, és vadállatok elé hajtották őket. Ezek a testvérek pedig Isten előtt térdepelve, énekelve, Isten magasztalva, dicsérve hunytak el, mentek el, és annyira megrázta a római polgárokat a szenteknek ez a bátorsága és halált megvető hite, hogy többen közülük az arénákban megtértek, és hitre jutottak. Egyszerűen nem értették, hogy nem félnek a haláltól. Mikor a legerősebb katona, a római katona is fél a haláltól. Mi az oka annak, hogy ezek a törékeny nők, gyermekek, férfiak meg mosolyognak és reménykednek, és ragyog az arcuk, hogy nem reménytelen a tekintetük? Honnan? És milyen erő hatja át őket? Tehát János már ezeket mind tudta, ezek már mind megtörténtek, ezért visszaemlékezett arra, amit Jézus a utolsó vacsora után tanított, és megértette a Szent Szellem által, hogy miért mondta Jézus. És ezért adott a fontosnak, hogy ezeket leírja, ami kimaradtak a többi evangéliumból, hogy a Szent Szellem eszébe juttatta Jézus tanítását, amit ő akkor hallott, és ő ezt lejegyzetelte nekünk, leírta. A paraklétoszról, a vigasztalóról, a pártfogóról való tanítást, mint a Szent Szellemre vonatkozó kijelentést. Tehát a paraklétosz azt jelenti, hogy pártfogó, vigasztaló, erőt adó, könyörgő, jóra felszólító, meghívó, megvigasztaló, magához ölelő, magához hívó, aki segítségű hívható, és a paraklétosz ellentéte pedig a sátán, a szétdobáló, a vádló egy egészen más munkát végez. A sátán a gyászban lévőket keserűséggel akar-e megtölteni, Isten elleni lázadással akar-e megtölteni, indulatokkal akar-e megtölteni. Természetes, hogy a gyásznak egy fontos, vagy egy jellemző fázisa a düh, a harag, amikor értetlenek vagyunk, és nem értjük, hogy miért kellett ennek így történni, miért kellett elveszíteni, miért pont velünk történt ez, ez egy természetes velejárója, de ha ez elhúzódik, akkor beteggé teszi az ember lelkét, és alkalmatlanná képtelené teszi arra, hogy az élőkkel foglalkozzon. Akikkel még tehet jót, akiket még szerethet, hisz az elhunyt, elköltözött szeretünket már ilyen szempontból, ilyen módon, gyakorlati módon nem tudjuk szeretni, de ha szerettük őt, akkor szeressük azokat, akiket ők is szerettek. Így tudjuk az emléküket méltó módon megőrizni. Ő mindvégig velünk van és segít Krisztus útján előre, mármint a paraklétosz, a pártfogó, a Szent Szellem, erre vonatkozóan van ígéretünk. Nézzük meg a római levélben a következő igazságot. Ugyanígy segít a Szent Szellem a lélek nagybetűvel is, ami erőtlenségünkön. Mert amilyet imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Maga az Isten szelleme, a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással. Nagyon mély jelentés van ebben a igeversben. Azt mondja Pál apostol, aki maga is sok mindent átélt, sok vesztességet is kellett, sok csalódást kellett megélni az életében. Azt mondja, tudjátok, kedveseim, vannak idők, amikor nem tudsz mit mondani. Olyan teher van a lelkeden, a félelem, a szorongás, a fájdalom, vagy éppen a gyász, hogy egyszer nem tudsz mit mondani. Most mit mondjál? Most mit imádkozzál? Most mit lehet ilyenkor mondani? Azt mondja a Pál apostol, a Paraklétosz, a vigasztaló Szentlélek, az tudja, mit kell mondani. Lehet, hogy te csak leborulsz, Isten elé mégy, minden fájdalmaddal, értetlenségeddel, tanástalanságoddal, ott vagy Isten jelenlétében, és csendben vagy. És közben azt mondja a Pál apostol, az a csoda történik, hogy elkezd a szellemed vigasztalódni. Miért? Mert Isten szelleme elkezd imádkozni. Elkezd Isten szellem benned közben járni. Érted könyörögni. A helyzetedet Isten elé vinni. Elkezd Isten szellem eszedbe jutatni igazságokat, Jézus tanítását. És közben te csendben vagy, nem tettél gyakorlatilag idézelve semmit, mégis a legtöbbet tetted, hogy magadat vitted oda az Isten szín elé. Azt, aki vagy, úgy, ahogy vagy. Furcsa, de ez is imádság. Amikor te, ahogy vagy, a magad fájdalmával, félelmeivel, szorongás vagy értetlenségével, Istent keresed. És időt töltesz Isten jelenlétében. És azt mondja Pál apostol, a csoda megtörténik, Isten szelleme elkezd érted közben járni, könyörögni az atyához, és elkezd dolgozni benned Isten szelleme, elkezd gyógyítani, vigasztalni, tanácsolni, tanítani, eszedbe juttatni Krisztus tanítását, és ezt erre ébred rá János is, amikor a Paraklétosztól tanít, hogy Isten szelleme ilyen munkát végez az emberekben, akik hit által Krisztusnak adják az életüket. Tehát van, amikor sóhajtunk csak, szavak nem jönnek ki a szánkon, vagy csak egyszerűen csendben vagyunk, Istenre figyelünk, oda tesszük a szívünket, az életünket, a kétségeinket, az értetlenségünket, de az Úrnál vagyunk, az Úrhoz megyünk vele, és egy jó bátorítás. A Paraklétosz, a vigasztaló, a közbenjáró elkezd kimondhatatlan, emberileg megfogalmazhatatlan módon imádkozni. Van egy ígérete a názareti Jézus Krisztusnak, amit 100% biztosan be fog tartani. Az ígérete az egyik utolsó felhívásában van lejegyezve, a Máté evangéliumában. Jézust ugye kivégzik a kereszten, ami bűneink miatt halt meg és szenvedett a kereszten. Harmad napra, vasárnap hajnalban föltámad, diadalmasan kifizeti a bűnei büntetését, legyőzi a halált, nyilvánosan megszégyeníti a vádlót, az ördögöt, hogy akik ő benne hisznek, megszabaduljanak a bűn hatalmától, a haláltól és az ördög vádlásától, és 40 napig van a tanítványokkal feltámadását követően, mintegy 500-an találkoznak feltámadását követően, 40 napon keresztül, mintegy 500-an találkoznak vele, és végül, amikor az Olajfák hegyéről elmegy a mennybe, akkor azt olvassuk, hogy Jézus tanítja a tanítványait ebben az időszakban. Következőt mondja. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem aratott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve, az bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát van egy ígéretünk Jézus Krisztustól, ezt 100% biztonsága megígérte, hogy soha el nem hagy. Amen. Ha őt követjük, az őtőle való küldetésben élünk, akkor az ígérete betelik rajtunk, hívő embereken, akik szeretjük Jézust viszont szeretettel, hogy ő soha el nem hagy bennünket. No, ennek az ígéretek a beteljesedését láttuk Orsinak az életében. Tehát a halála előtt, elköltözés előtt pontosabban néhány órával beszéltünk, és azt mondta, hogy őt is megijeszti az a békesség, ami benne van. Tehát annyira nem normális, hogy ami benne van, hogy ilyen mély békesség van benne. És látjátok, hogy a szellemi dolgok, azok a fizikai test és a lélek gyötrelmeinél mélyebben vannak az emberben. És amikor az elköltözése jön az embernek, akkor már tisztán világosan látszik, hogy milyen értékek vannak a szívében, a szellemében. És hogy milyen csoda, amit Jézus ígért, hogy soha el nem hagy. Hogy valóban igaz az igazság. Hogy én veled vagyok. És nem hagylak el. És hogy mennyire a küldetésben élt Orsi. Orsi nem volt egy kimaradt evangélista. A szó abban az értelmében, hogy ezt gondoljuk. Mégis az egész életét az evangélium hirdetésének szentelte. Töretlen módon igyekezett a nagy küldetés betölteni, amikor beszéltünk az utolsó beszélgetésünk néhány órával elköltözés előtt, még az volt az utolsó kérése, hogy a temetésén az örömhírt hirdessük, az evangéliumról szóljon. A temetése is. Tehát ennyire a küldetésben élt, mint Krisztus valódi igaz tanítványa. És meg is tapasztalta, hogy a legmélyebb sötétségben is, a betegség legmélyebb fájdalmai közepette is, vele volt az Úr. Beszéltem özvegye maradt férjével, Sanyival, és mondta, hogy és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezeték, hogy mennyire igaz volt, és megtapasztalható volt Orsi életében, azt mondta, Sanyi így fogalmazott, valahogy így, hogy Orsi bár nem gyógyult meg, de megtapasztalta Isten ígéretét, hogy soha el nem hagylak. Mert azt, hogy meggyógyulunk, erre nincs ígéretünk. Arra viszont, hogy soha el nem hagylak, van. Tehát ezt tudjuk számon kérni az Istenen, amit megígért. Azt, amit nem ígért meg, általános kijelentésben, azt nem kérhetjük számon Istenen. Mert egy napon mindenkinek el kell menni a földi létből, tetszik, nem tetszik, ez a földi világ, földi idő korlátozott. Egy ideig futunk ezen a földi pályán. És mindenkinek el kell menni, természetesen azt gondoljuk, hogy hát 70-80-90 évig érünk a Földön, de ez nem garancia, ezt nem ígérte meg az Isten. Engedjük meg, hogy Isten szelleme teret nyerjen az életünkben. Hogy beteljesedjen az életünkben az ő igazsága. Így szól János a 15-26-ban, az evangéliumában, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek, az atyától, az igazság lelke, a Szent Szellem, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek. Mert kezdettől fogva velem vagytok. Milyen csodálatos kijelentés. Azt mondja Pál, akár élek, akár meghalok, az Úré vagyok. Hogy igazán egy hívő embernek, aki Krisztusnak adta az életét, az egész élete bizonyságtétel. Még a szenvedése is. De ti is bizonyságot fogtok tenni. És akkor beszéltem Orsi szeretteivel is a elköltözése követően, többen elmondták, hogy milyen erőteljes bizonyságtétel volt az ő élete. Ebben a szenvedésben is. És meg tudják erősíteni, akik itt vagytok. Hogy mennyire árad belőle az isteni békesség. Hogy mennyire igaz az Isten igéje. Hogy eljön a Szent Szellem, betölt benneteket, és egyszerűen bizonyságtevővé tesz. Nem tudtok másképpen élni, ha Isten szellemének adtok teret. Egyszerűen a természetetek részévé válik. Isten természete. Az újjászületett életetekből fakad az, hogy a Szentlélek által tanúságot tesztek Jézus Krisztusról. Mert akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. A Szent Szellem munkálkodik az emberek szívében. Ezért soha ne feledjük el, nincs hiába való, szeretetteljes bizonyságtétel. Mert a Krisztusról való hiteles vallástétellel együtt munkálkodik az Isten szelleme a világban élők szívében. Éppen ezért soha nem hangzik hiába az Isten szeretetétől áthatott evangélium. És nem hullnak porba az elveszett lelkekért mondott imák, és az értük hullatott könnyek. Így fogalmaz János a 16:7-től az evangéliumában. Én azonban igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó, a Szent Szellem nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, mondja Jézus. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme, a sátán megítéltetett. Isten szelleme tehát dolgozik és munkálkodik, akkor is, amikor mi nem gondoljuk. Ezért nincs hiába való szeretetből fakadó tanúságtétel. És nincs hiába való ima sem, amit elmondhatunk az emberekért, még akkor is, ha nem úgy és nem akkor történik egy dolog, amit mi szeretnénk, meg amikor, meg ahogy szeretnénk. A Szent Szellem segít nekünk abban is, hogy felismerjük, ne csak megsejtsük, hanem felismerjük az örökké valóságot. A Szent Szellem összeköt bennünket, mi az örökké valóság szelleme is, az örökké valósággal. Ezért a hívő ember életében, akiben ott a Istennek a szelleme, egy meggyőződés lakozik az örök életre nézve. Emlékszem, amikor vitába keveredtem az ELTE egyik biológia professzorával a vonaton, és akkor mondtam neki, hogy örök életem van, aztán leúrik a vonatról. Biológia professzor, na hagyjam ezzel a hülyeséggel. De mondom, hát én de szíve hiszem, hogy örök életem van. Hát ennek ez nem mondja. Szóval természetesen nyilvánvaló a testi embernek, aki csak a földi létben képes gondolkodni, annak az, hogy örök élet bolondság. Maximum azt tudja elképzelni, hogy nyugtatják magukat ezzel a hívők. Na oké, de amikor halállal nézel szembe, ott már nem tudod nyugtatni magad. Ott már valami többről kell lenni, szónak lennie. Tehát ott már valami olyannak kell lennie az emberben, ami sokkal mélyebb annál, mint a fizikailag megfogható valóság. Olyan valóságosnak kell benne lenni az ember szellemében, a szívben, az örök létre, az örökké valóságra, az örök életre vonalkozó meggyőződésnek, amely egyszerűen átsegíti, még a halálon is, méghozzá reménységgel. Ezt már nem lehet csinálni. Ez nem egy tantétel, egy dogma vagy vallás. Ez meggyőződés. És egyszerűen azt kell látni, hogy az Isten szelleme hozza létre az emberben az örökké valóságnak, nem csupán a megsejtését, mert az örökké valóságot megsejti az ember. Ezért foglalkoztatja a végtelen. Hogy hogy lehetne hosszat nyújtani az életet, örökké élni. Az ember ezt foglalkoztatja. De ez még csak a sejtése, nem a meggyőződés. A meggyőződés az ember szellemében, ami azért mondom a szellemet, mert ez a legmélyebb valóság az embernek. Mélyebben vannak, mint az érzelmei, vagy a fizikai léte. Mélyebben van. És az emberben ez a mélységében ott van Isten szellemének ez a kijelentése, ez olyan, mint a viharban hánykódó hajón a tőkesúly. Nem bírja felborítani a vihar. Felmarad, egyenesen tud maradni, a víz felszínén tud maradni, mert megvan benne ez a bizonyságtétel. Az örökké valóságnak nem csak a megsejtése, hanem a felismerése. Isten szelleme tárja fel hát az ember szellemében az örökké valóság igazságát. Ezért benne a szíve mélyén él az a meggyőződés, hogy nincs vége az életének, ha ebből a világból elköltözünk. Van örök élet Jézus Krisztusban, mint megváltóba vetett hit által, aki értünk, miattunk és helyettünk szenvedett a kereszten. Meghalt, de feltámadt. Harmadnapra kijött a sírból, és elment a mennybe a tanítványai szeme láttára, akik az evangéliumot úgy jegyezték le, azt mondja János a levelében, mi akik láttuk, meggyőződtünk róla. Közösségben voltunk Jézussal. Úgy teszünk bizonyságot róla. Nem volt, mint akik hallottuk csupán. Az evangéliumban János a 16. fejezet 12. versétől a következőt írja. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, a Szent Szellem, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is ki jelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ugye itt van leírva az evangéliumban, amiről beszéltem, hogy az eljövendő dolgokra is ad kinyilatkoztatást. A kinyilatkoztatás tehát nem egy bizonytalan kép, hanem egy meggyőződés. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy valaminek a rétéről való biztos kijelentést veszem az életemben. Amit tudom, hogy ez úgy van, az hiteles. Az egy belátás. Mint aki látja a láthatatlant. Ez ilyen belátás. Mózesnek a szívében ez volt. Hogy nem a világban gondolkodott, a világ előnyökben, mert látta, amit emberi szemmel nem lehet látni. És azt tudom nektek mondani, hogy akik elköltöznek, És akik még tudnak kommunikálni, mind elmondják, hogy látják a megnyílteket. István vértanú, aki fiatalon ugye az életét adta a Krisztusba vetett hitéért, Péternek kihozta az angyal a börtönből, szinte közel történik egymást az esemény, azt mondja, látom a megnyílteget, és az atya jobbján az Úr Jézust. És azt mondja, Uram, a kezedbe teszem le a lelkemet. Ez volt az utolsó igénk, amit még Orsival olvastunk, és imádkozom, kérdeztem, kész vagy-e kimondani, ha eljön az idő, hogy Uram, a kezedbe teszem a lelkemet. Azt mondta, kész. Nincs benne félelem. Na hát ez az, amikor valakiben megvan a kijelentés. A Szentlélek által. Az örök életre nézve. Ez a bizonyosság. Fájdalmak, el kell válnom, itt kell hagynom, akit szeretek, de ha el kell mennem, tudom, hova megyek. Ez nem jelenti azt, hogy aki elmegy, az örömébe megy el. Hogy az nem sajnálja az itt maradtakat. Hogy nem szeretne még velük együtt lenni. Hogy nem szeretne még élni. Ez nem ezt jelenti. Ha el kell menni, mégis van bizonyosságban, hogy hova. És nem a vaksötétbe, a bizonytalanságba tépelődik a lelke, és kínlódik a haldoklásban, hanem tudja, hogy hova kerül, hova megy. Pál apostol a korintusiak az itt első levelének 15. rész 19. versétől írja, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztus Jézusban, azaz, hát a vallás annyit jelent nekünk, hogy egy kicsit jobb ember akarok lenni. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert akkor csak a lemondás, csak a szokások. Hát el kell menni templomba. Hát el kell ott tölteni 20 percet. Hát még évente meg kell tennem ezt háromszor. Húsvétkor, karácsonykor, pünköskor. Hát borzasztó. Hát ezt nem gondolja komolyan senki. Ha nagyon buzgoljuk, havonta egyszer elmegyek a templomba. Hát akkor persze, hogy csak egy kínlódás, nem tertek meg dolgokat. Nem vétkezhetek, nem lophatok, nem csalhatok, nem paráználkodhatok. Hát egy csomó tiltás. Azt mondja Pál, nyomorult vagy. Ha neked ez a kereszténység, nyomorult vagy. Ha csak ebben a világban gondolkozol az élet dolgaira, csak a korlátokat látod, vagy hogy a kereszténységet korlátnak látod, akkor nyomorult vagy. De erre mondja Pál, hogy ez de nem így kell legyen. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, és a zsidókhoz ételvé 13. fejezete pedig így beszél a 12. verstől, ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által a kapunk kívül szemeret, menjünk itt át ő hozzá, a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Orsi is egész életében a menny felé figyelt. Így választott társat, így választott először Krisztust, aki őt választotta. Azért hadd emlékezzünk meg rá róla, mert 2005-ben nyáron, vagy ősszel volt, egy esős nap volt a fényes udvarban. Ott hirdettük az evangéliumot. Egész nap csepegett az eső. És amikor ment az evangelizáció, az énekek, meg hirdetett az evangélium, akkor is felhős esőcsepegés volt. De amikor elhangzott az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt, és ki az, aki elfogadja őt, akkor azt kell elképzelni, hogy kinyílt az ég, és a színpadnak arra részére lesütött a nap, ahova hívtuk a megtérőket. És akkor jött Orsi, Pótor Mirjámmal kartkarnak ölt előre. És emlékszem rá, amikor először imádkoztunk, amikor átadta az életét Jézus Krisztusnak, jelek és csodák kísérték az evangélium hirdetését. Nyilvánvalóvá tette Isten az ő természetfeletti hatalmát és jelenlétét. És amikor ő ezt megtette, onnantól kezdve töretlen hittel Jézus Krisztusnak adva az életét, élte le az életét, rövid életet élt, mégis teljeset. Mégis teljes életet élt. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Töretlen hittel, töretlen hűséggel mindvég az evangélium szolgálta Pált. Példa lehet előttünk, azt gondolom, akik még élünk és itt vagyunk. Néhány gondolat még azzal kapcsolatosan, hogy nem ígérte Isten, hogy mindent érteni fogunk ezen a földön. A Biblia az nem az a könyv, ami minden kérdésre választ ad. Szokták ezt mondani róla, de ez nem pontos. A Biblia minden lényeges kérdésre, ami az életre kell, választ ad. Ki vagy te? Ki az Isten? Miért élsz? És hogyan lehet rendbe a kapcsolatod az élő Istennel? Az örökkévalóság szempontjából. És aztán részleteiben beszél a Szentírás a családról, a házasságról, a munkáról, a gyülekezeti kapcsolatokról, tehát azokról, amik az ember életét valóságosan ebben a földi életben meghatározzák. De nincs minden kérdésre válasz. A Mózes könyvében, az Mózes 5. könyve 29-28-ban olvassuk, a titkok az Úré, ami Istenünké. A kinyilakaszoló dolgok pedig a mieink és fieinké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Beszéltünk Orsival, hogy van miért. Persze, hogy van. Hát nem értjük. Mondom, majd a mennyben lesz válasz, de mondott meg már nincs kérdés. Szoktuk mondani, hogy mennyben választ kapunk. Hát igen, de már nem is kérdezünk. Tehát csodálatos dolog ez egyébként, a földi életben is megtapasztalhatod, hogy van például egy műtétje az embernek, ugye kórházban sok fájdalommal. És amikor túl van rajta, és már valami jobb történik az életében, a családja, a szerettei, elfelejti. Már nem az a fájdalom érzés van benne, hanem emléke megvan, hogy történt, de már nem fáj neki. Milyen csodálatos. Ilyen a mennyország. A földi létben sok minden fájhat, küzdhetünk, de amikor a mennyországban leszünk, akkor tudjuk, hogy mi betartok meg bennünket az Úr, de már nem érezzük azt a fájdalmat. A nagyobb öröm miatt, amiben vagyunk. A római levélben pedig azt mondja Isten igéje, Róma 8.14-től, akiket pedig az Isten szelleme, a paraklétosz vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féltek, hanem az Isten fiúság szent szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, édesatyám, Abba atya. Ez a bensőséges mély kapcsolat, amikor arról beszéltünk, hogy a paraklétosz, a vigasztaló, a közbenjáró kimondhatlan fohászkodásokkal imádkozik, értünk. Ez a kiegészíti, ez a kép itt nekünk ezt a fajta találkozást, a kapcsolatot azzal, hogy a mindenható egy igaz örök Isten az én atyám. Abba atyám. Szoros kapcsolatban lehetek vele. Azonban itt föl kell tegyünk néhány kérdést, amivel szembe kell néznünk. Orsi kapcsán is. Hisz 16 hete volt, hogy diagnosztizálták nála a betegségét, és azonnal, amikor megtudtuk, bőjti maláncot hirdettünk, és sokan, tudom, családban is, és munkahelyen is imádkoztak érte. Nyilvánvalóan nem kerülhetjük ezt a kérdést, hogy miért imádkozzunk? Miért imádkozunk? Mi az, ami arra indít bennünket, hogy imádkozzunk valakiért, vagy valakinek a gyógyulásáért, vagy a helyzetének a megváltozásáért? Mit gondolunk egyáltalán az imádságról? És amit gondolunk az imádságról, az valóban imádság-e a Biblia szerint? Ez rendkívül fontos kérdés. Hogy tényleg az, amit csináltunk, az imádság volt-e? Vagy csak mi gondoltuk, hogy imádság, de a Biblia szerint nem az az imádság. Nézzétek! Mit gondolunk az imádságról? Néhány kérdés. Az imádság az az eszköz szerintünk, amivel Istent rábírhatjuk annak megcselekvésére, amit mi akarunk vagy jónak látunk. Tehát azt gondoljuk, az imádság egy eszköz, ami által mi mozgatjuk az Istent. Nyilván, ha így gondolkodunk az imádságról, biztos csalódni fogunk. Mert ha Isten az Isten, akkor őt nem lehet dróton rángatni. Szerintem senki nem gondolja komolyan, aki mondjuk dolgozik egy cégnél, és van valahol föl egy tulajdonos, hogy ő dróton tudja ugráltatni a tulajdonos, és a tulajdonos olyan döntéseket fog hozni, ami neki tetszik. A másik kérdés. Isten megköszönheti, hogy hozzáfordulunk segítségért, és igazán megtehetni, amit kérünk? Tehát meg Istennek kell hálásnak lenni, hogy imádkozunk? Hát valószínűleg itt is szereptévesztésben vagyunk. Harmadik dolog. Az imádság az az áldás számunkra, ami segít lelkünk elhordozhatatlan terhét megosztani egy olyan személlyel, aki igazán meg tud érteni, és soha el nem fordul a hozzá hittel, bizalommal fordulótól. Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben az imádságnak pontosan ez a lényege. Hogy lelkünk elhordozhatatlan terhével odafordulunk valakihez, aki igazán szeret bennünket. És valóságosan meg tud bennünket érteni. A Jeremiás síralmaiban olvassuk a 2.19-ben, kelj föl, jajgass az éjszakában, az őrködés kezdetén, önts ki szívedet, mint a vizet az új színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet, gyermekeid életéért, akik elaléltak az éjségtől minden utcasarkon. Lehet látni itt is, hogy önts ki a szívedet, mondd el a fájdalmadat, mondd el a szükségedet. Van valaki, akivel bármivel fordulhatsz. János Evangélium 6. rész 37-es verse azt mondja, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Tehát lehet látni, hogy aki Istenhez fordul, ezzel a bizalommal, az Atyához fordul Jézus nevében, azt mondja, Jézus ezt ígéri, hogy az Atya nem fogja elküldeni. C.S. Lewisnak van egy mondata, pontosan egy gondolata, így hangzik. Amikor imádkozunk, meg kell nyitnunk magunkat Isten felé. Úgy, ahogy vagyunk. Nem úgy, ahogy gondoljuk, hogy lennünk kellene. Hányszor esünk abba a csapdába, hogy jobbnak azt gondoljuk, jobbnak kell lennem, ahhoz Isten foglalkozzon velem. Vagy ha jobb leszek, akkor majd imádkozok. Ha jobb leszek, majd megy egy gyülekezetbe. De azt mondja, sziasztok, ez nem így van. A gondolataink kellenek, hogy az imádságaink legyenek. Ahelyett, hogy tettetni próbálnánk bármit is, a valódi gondjainkkal kapcsolatosan kell kérnünk, és fordulnunk Istenhez. Tehát valójában, ami bennünk van. Nem probléma ezek kétségek, fájdalmak, értetlenség, ez nem probléma. Ezt nyugodtan kiönthetjük, mint a vizet Isten szín elé, ami a lelkünkben van. És itt van még egy másik kérdés. Isten miért nem hallgatott meg? Kérdezheted. De ebből fakad egy másik kérdés, amit fontos föltennünk. Van-e az ima meghallgatásnak feltétele? Vagy akadálya? Amiről tudnunk kéne. Lehetséges-e, hogy az ima meghallgatásomnak van akadálya? Biblia szerint a válaszunk igen. A Biblia tanítása szerint az ima meghallgatásnak lehet akadálya. A Biblia tisztán világosan ki is jelenti. Nézzük csak a Szentírás tanítását, az Ézsaiás prófét 59.1-től. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtett el orcát előletek, és nem hallgatott meg. Tehát itt most az önmagamért elmondott imádságról van szó. Elsősorban, hogy Istentől elválasztanak a bűneim. De mi a bűn? Feltelt el a kérdést. Biztos lehetne válaszolni is rá. Lehetne azt is válaszolni, hogy vannak rosszabbak is, mint én. Ezt is szokták az emberek válaszolni. De nézzük csak meg, mi a bűn. És első 53-6. Mindjárt tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéért. Tehát mi a bűn? Az öntörvényűség. Hogy Isten kipakolom az életembe, és maximum jótékony dzsinnek akarom használni. Egyébként pedig a saját életemet úgy akarom én, hogy nekem jó tetszik. És amikor baj van, akkor majd megdörzsölöm a lámpát, és Isten meg segítsen. Téves hitfelfogás. Mit mond a példabeszédek 28.9? Aki elfordítja fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Ha szerettek engem, megtartjátok az én igémet, azt mondja Jézus. Hallgattok rám, odafigyeltek rám. Péter levelében férfiaknak mondja az írás, kemény dolog, férjeknek. Ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádságotok ne ütközzék akadályba. C.S. Lewis életéről emlékedik egy író, és ezt írja. Az imádság által Istennel való négy szemközti találkozásról gyakran úgy gondolkodunk, mintha ő is ugyanolyan teremmény lenne, mint mi. Pedig ő fölöttünk, bennünk, alattunk van, körül ölel minket. Kérjük a figyelmét, mintha nem az ő figyelmének köszönhetnénk, hogy egyáltalán életben vagyunk. Louis úgy gondolta, hogy amikor Isten hív, ő gyakran így válaszol. De hiszen már órák óta próbálsz kerülgetni engem. Elmondjuk neki a bűneinket, mintha nem látta volna, még nálunk is tisztában azokat. És Istennek, akit minden tudónak mondunk, a végén azt kell hallgatnia, hogy informáljuk és emlékeztetjük szükségeinkkel kapcsolatosan. Tehát megint ugye milyen fontos dolog, hogy mikor imádkozunk, kihez imádkozunk. Akit Istennek nevezünk, arról mit gondolunk? Isten minden hittel hozzá folyamodó imáját meghallja. De ez nem jelenti azt, hogy teljesíti is a kérését. Amennyiben teljesíti is, ezt nem feltétlenül akkor és úgy teszi, amikor és ahogy az imádkozó jónak látja. C.S. Lewis így fogalmaz. Ha Isten mindazt a bolond imádságot meghallgatta volna, amit életem során elmondtam, hol lennék most? Majd így szól. Isten nem kívánság teljesítő automata. Az, hogy Isten cselekszik-e egy hívő ember életében, nem egyértelműen annak függvénye, hogy a többi hívő hogyan imádkozik érte. Tehát senki ne gondolja, hogy most valaki orsért nem eleget, nem jól imádkozott, és azért nem gyógyult meg. Ez butaság. Ez tévedés. Ő magát, az embert is meghallgatja. Egy embernek az imádsága is elég ahhoz, hogy Isten cselekedjen. Nem kell sok hozzá. Isten nem számít, hogy sok vagy kevés által hoz szabadulást. Mert az imádságra nem a szenvedőnek van szüksége, hanem az imádkozónak. Mert mit mondtunk? Hogy az imádság sokszor az egy számunkra érthetetlen helyzetben, hogy Isten előtt vagyunk. És engedjük Isten szellemét könyörögni, és előtte vagyunk, és benne reménykedünk, az ő vigasztalásában, kegyelmében bízunk, rátekintünk. Tehát végül is rá kell jönnünk, hogy az imádság nem egy olyan meló, amivel kiásunk egy nagy árkot, amivel elvezetjük a vizet ott, ahol nincs. Ha a földön orsért van egyedül, és imádkozott volna Isten, őt is meghallgathatta volna, hogy meggyógyítsa. Nem kellettünk volna mi hozzá. De mivel mi szerettük őt, és szeretettel emlékezünk rá, ezért mi imádkoztunk és böjtöltünk érte. A szeretetért. Mert szerettük őt. Nem azért, mert azt gondoltuk, hogy ha mi böjtölünk, meg összejön még többet, akkor Isten rá fogjuk bírni arra, hogy megtegye, amit mi akarunk. Mert akkor már nem imádságról beszélünk, hanem zsarolásról. Egy cselekedet által ki akarod vírni, hogy Isten valamire rábírt. De akkor ez már nem szeretett kapcsolat, nem bizalom. Mert mi csak egy korlátozott részt látunk az életből, egy nagyon pici töredéket. Szintén C.S. Lewis és ezt ki is lesz vetítve. Követi-e valaha Isten az emberek javaslatát? Istennek nincs szüksége siettetésre, és az emberek semmilyen tettére sincs szüksége. De az a tény, hogy Isten megengedi, hogy a teremtett világ minden dolga részt vegyen akaratának végrehajtásában. Ez tény. Hosszú távon teljesül Isten akarata, de a megvalósulás részletei függenek a tettektől, beleértve az ő teremtményeinek imáit is. Együtt kell működnünk vele. Ránk ruház minden hatáskört, amit csak ránk ruházhat ehhez az együttműködéshez. A vele való együttműködéshez. A hatalom az adatik, hogy együttműködjünk az Istennel. Egy dolog viszont biztos. Ő soha nem hagy el. Ezt megígérte. Nem probléma, vagy fájdalom, vagy nehézség nélkül életet ígért, hanem azt ígérte, hogy velünk lesz, és nem hagy el. János 16.33-ban így fogalmaz az Úr Jézus. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen. Tehát ezt megígérte, hogy természetfeletti békesség tölti be a szívünket, és ahogy szerettünk szívében is, ez a békesség, természetfeletti békesség volt mindvégig. És békességtek legyen én bennem, mondja az Úr Jézus. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én diadalmaskodtam ezen a világon. Legyőztem, kinyitottam az örökké valóság ajtaját számotokra. És két igét hadd olvassak az új teremtésről. A Jelenések könyve 21.3-ban azt olvassuk, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátor az emberekkel van. És ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd mondjam, hogy ne higgyetek azoknak a prédikációknak, amelyek azt mondják, hogy a királyság most eljött. Mert azt mondja az írás, hogy ez akkor fog eljönni, amikor ez, ami most van, elmúlik. És az új világ, az új teremtés létre fog jönni. Ez rendkívül fontos, hogy helyes várakozásunk legyen, amikor imádkozunk. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És az új teremtésnek kik a részesei, a 2 Korintusok 17-ben le van írva, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, tehát neki adta az életét, megtért a Isten nélküli öntörvény életéből, és azt mondta, Úr Jézus, legyél az én életem, Ura, új teremtés az, a régi elmúlt és egy új jött létre. Most azok, akikben ez az új teremtés létrejött már itt a földi létben, azok lesznek részesei az új világnak. Amikor Isten újat hoz létre. És ezekben van benne az örökké valóság bizonyossága. Az új teremtésnek, a Szentlélek által. És hadd bátorítson bennünket néhány gondolat arra, hogy imádkoztunk tovább, és ne adjuk fel a könyörgést. Így olvassuk, ez egy keresztény írónő gondolatait. Az imádság az emberi szív kitárolkozása az Istennel való beszélgetésben. Minél természetesebb az ima, annál valóságosabbá válik az Isten. Az egész a következő képletre egyszerűsödött lesz számomra, írja, az imádság két egymás szerető személy dialógusa. Tehát látjátok, az ima az nem valami olyan dolog, amiben oda megyek Istenhez is, és kérek tőle valamit, hogy csinálja meg, mert hát, mi külön vagyunk, ő azt el tudja intézni. Ez nem egy üzleti dolog, hanem egy kapcsolat. Az atyával való kapcsolat. Egy párbeszéd. Néha csend. És arra bátorítalak titeket, mindannyiótokat, hogy ne hagyjátok abba az imádságot. Attól, hogy nem úgy történt, ahogy szerettük volna, és Orsi elmenni, azt szerettük volna, itt van közöttünk, és ünnepelni az Urat, hogy ő a gyógyulásában. Nem így történt. De akkor menjünk az Úrhoz az értetlenségünkkel is. Beszéljük meg az Úrral. Legyünk csend előtte. Mondjuk egy nem értjük, hogy ez fáj nekünk, és engedjük meg, hogy megvigasztalja a paraklétoz a szívünket. És kinyissa a mennyet, az örökké valóságot. És értsük meg, hogy Orsi szeméről minden könny le van törölve. Hogy már nem fáj neki. Hogy már nem szenved. És amikor itt énekeltünk, ő is ott az angyalokkal már ott dicsőíti magasztalja az Istent. Egészségesen. És már nem velünk foglalkozik. Bármennyire is furcsa. Már mindjárt foglalkozik, és maximum annyit, hogy nem volt hiába a könyv, az ima, meg a bizonyságtétel. Nagyon remélem, hogy akiknek bizonyságot tettem, azok itt lesznek velem. Ez az elmentek reménysége. Velünk, itt lévőkkel kapcsolatosan. Eugenia Price írta egyébként ezt. C.S. Lewis, amikor hasonlóan Orsiékhoz nagyon későn találta meg élete társát, feleségét, és rövid időt tudtak együtt élni. Rákos beteg lett, és meg is halt a felesége. Nagyon küzdött, lázadozott, nehéz volt, és ez természetes. És akkor, amikor elköltözött a felesége, mondta neki a barátja, hogy imádkozz. És akkor ránézett, azt mondta, tudod, mire jöttem rá? Ezekben a hónapokban. Hogy az imádságra nekem van a legnagyobb szükségem. hogy Istennel legyek, Isten előtt legyek. Hogy csak úgy legyek nála. Tehát ne hagyd abba az imádságot. Azért, mert nem az történt, amit reméltél, hogy fog történni. Mert ezt mondja Isten drága igéje, és itt van a másik kijelentés, Krisztusra vonatkozó kijelentés, a Paraklétosz kijelentés, 1 János 2.1-től. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igazi Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Jézus Krisztus saját vérével ment be az atyához, kifizetne mi bűneink büntetését. És azt mondja az írás, hogy ez a közbenjáró, Jézus Krisztus, olyan személy, aki meg tud indulni a fájdalmainkon, mert mindenben megpróbáltatott. Minden szenvedésen és fájdalmon átment, az áruláson, az összetöretésen, a fiatalkorban való meghaláson, az atyától elszakítottság állapotán, minden átment. A barátság megtörésén, hogy elárulta a legközelebbi barátja, a többiek is mind fogadkoztak, de hátat fordítottak neki, minden átment, amit fájdalomként él az embert. Ezért azt mondja az írás, hogy olyan közbenjáró van, aki meg tud indulni a mi fájdalmainkon, a mi nyomorúságainkon. Így gondoljatok Jézus Krisztusra, hogy ő minden átment, amin esetleg átmegyünk mi most. És imádkozzunk. Legyünk vele. Ha valamikor kerestük az ő jelenlétét, keressük most. Mert nála van a vigasztalás, a gyógyulás, és az örök életnek a kinyitása, kijelentése. Amen.